Velencéről szól a mai világszám itt az Inforádióban. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a műsor további részében is. Kis Róbert Rihár vagyok a műsorvezető. Mint említettem, a velencei karneválnak két része is van, idézőles két síkja inkább, talán ez a pontosabb. Az egyik, amikor az utcai forgatagot élvezzük, amikor Mephisto és Casanova találkozik, a csőrös állarcban bolyonganak a turisták meg a helybeliek, a káprázatosabbnál káprázatosabb maskarákkal találkozunk, miközben a macskaköves utcákon barangolunk. A másik vetület pedig a bálok világa, hiszen káprázatos bálok vannak Velencében, és lényegében a mostani hétvégétől kezdve egymást követik a bálok. Érdekes egyébként, hogy a karnevál után még van egy after party része is, most megpróbálták kinyújtani annyi a turista a velenceiek a szezont, de az igazi nagy bálok ebben az időszakban vannak, és hát a klasszikusok, meg a kevésbé klasszikusok egyaránt olyanok, hogy először is meglehetősen borsos a belépő, tehát forintra átszámítva körülbelül 100 000 forintos belépőket képzeljenek el, tehát olyan 300, 310, 350 euró körül mozognak. Valami kisebb bálba esetleg 150-200 euróért el lehet menni, de az, hogy mondjuk 150 euró alatt egy bálba bejussunk, hát szerintem az csak akkor lehetséges, hogyha nagyon jól tudunk lobbizni vagy lebarterezzük, de úgy egyébként ilyen árak vannak. És hát a klasszikus, az ugye a dózsebál, ahova szinte mindenki el akar menni. Itt egyébként, tehát egy ilyen bálra csak érzékeltetem a különbségeket, általában a hagyományos báli áraknak a két-háromszorosát is elkérik, tehát olyan forintra átszámítva 2-300 000 forintnyi költséget is lehet számolni. Akkor van a nagy maszkabál, ez is így a nyitó bálok közé tartozik, ez is egy klasszikus bál, és itt is lényegében az átlagos árszint fölött vagyunk egy picit. Aztán van még a Serenissima nagy bál, ez igazából későbbi keletű és kevésbé közkedvelt, úgyhogy ide azért földi halandó is eljut. Akkor van a Hold maszka, itt tudnám talán lefordítani, ez is a kisebb bálok egyike, akkor a Király bankettja, ez is az elején szokott lenni a báli szezonnak, és ide is elérhető báron el lehet jutni. Akkor van ezen kívül még a nagy bálok közé tartozó talán a Giacomo Casanova bál, a nagy karnevál Giacomo Casanovával. Hát jól hangzik ez a név, de igazából a dózse bálhoz képest nem olyan híres, nem olyan látványos. Ha valaki nem szereti annyira ezeket a tipikus bálokat, nem akar beöltözni, akkor választhat valamilyen vacsora sort is, ezeket is a palotákban tartják általában. Akkor a szerelem bálja ilyen is van, az egyik palotában, a Zanardi palotában szokták tartani, és ez kisebb bálok közé tartozik egyébként. És hát akkor a klasszikus, ami a záró bálja lényegében a velencei karneválnak, az a Mascheranda. A Mascheranda tényleg egy impozáns nagy bál, hanem is akkora, mint a dózse bál, de szintén a híres bálok közé tartozik. Úgyhogy nagyjából ezek vannak, és hát mellette még sok más kisebb parti, kisebb bál, külön a szálláshelyek is rendeznek néhol bált, most már egyre gyakoribb lett az, hogy ők maguk szerveznek, mert azért ez meglehetősen jó üzlet, és ide persze egyszerűbb eljutni, és könnyebb eljutni, főleg, hogyha valaki így száll meg. Hogy néz ki egy ilyen bál? Most nézzük például a Mascherandát, ez mondjuk a záró bál, ugye február végén van, és hát amikor először bejutottam, akkor gondolkodtam előtte, hogy mit vegyek magamra, és hát mondták, hogy ezek a bálok, ezek tényleges maszkabálok, tehát valóban be kell öltözni, nem csak úgy, hogy valami lájtos, öltönyös, vagy esetleg smokingos történet. Hát én úgy gondoltam, hogy azért nem viszem túlzásba a dolgot, úgyhogy frakkot vettem, és hozzá ilyen háromszögletű fekete kalapot. Ez utóbbi bármelyik utcajárusnál beszerezhető a karnevál idején, és hát valami jó kis állarcot, ami azért még ugye a szemüvegemhez is jó és illik. Úgyhogy hát vittem állarcot, háromszögletű kalapot, kis frakkot, és akkor így ilyen lájtos öltözetben mentem el. Hát általában a jelenlévőknek mondjuk a 70%-a ennél komolyabban vette a beöltözést, tehát voltak hercegek, bárok, grófok, és a többi. Na most ami érdekes például, hogy a Mascherandába hajóval kell érkezni. Van ugyan a csodás palotának szárazföldi bejárata is, de a rendezvény idején nem használják ezt, úgyhogy lényegében nem is tudom, hogy milyen más opció lett volna. Hát nem lehet úgy csak úgy gyalog elmenni, mindenkinek szépen vízitaxit kell vennie, és akkor lényegében azzal kell elmenni a Mascarandába. A 14. századi épület előtt kikot a vízitaxi, aztán odarohan az érkezőköz Harlekin, és bevezeti a kedves vendégeket az előcsarnokba. A regisztráció az annyi, hogy bemondom a nevem. Megmondom önöknek őszintén, hogy nagyon felkészültem már a szokásos szituációkra, mert hogy nem volt semmilyen papírom, hogy hát sajnos nincs rajta a listán, meg hogy mikor küldött erről papírt, és mondtam, hogy te úristen, mire én megint megmagyarázom a belépésnél, hogy engem be kell engedni, de nem. Tudták a nevem, és az a furcsa, hogy a beléptető nénivel többször találkoztam később, és név szerint köszöntött, úgyhogy hát páratlan memóriája lehet. Már nem volt annyira sok vendég azért, tehát nem egy ilyen 1000 fős bálat kell elképzelni, de tényleg nagyon felkészült emberek voltak ott. Aztán az épületbe lépve elámultam. Az összes vendég, mondom, ilyen reneszánsz korabeli velencei ruhában, meg ehhez hasonlóban pompázott. A mennyezetről lógó padocskán középkori öltözetű artista egyensúlyozott, és a pincérek, a fotósok pedig padovai diáknak öltöztek. Az aulában csak gyűlt a tömeg, mindenki viselt maszkot, komolyakat is, aranydíszítéssel, ezüstverettel. És aztán gyorsan megbújtam egy kis sarokban, kicsit magamhoz térjek, és hát azért láttam, hogy vannak nálam égőbbek is. Egy japán turista például ilyen ezüstszínű lebernyeget viselt, és hát megállás nélkül videózott, de szerencsére sokkal inkább hoda nem illő figura volt, úgyhogy ezt örömmel nyugtáztam. Aztán volt egy hölgy, aki sátánnak öltözött, hát ez még durvább volt, látványnak erős. Az aulában a reneszánszt idéző darabokat adtak elő profin és ügyesen, aztán 8:30-kor jött a herceg, és megnyitotta a bált. Párosával vonultunk a lépcsőn. A Mascarandán nincsenek sokan, mint említettem, talán 200-an, vagy még annál is kevesebben, hát nem véletlen, hogy nagyon nehéz bejutni. A maszkot egyébként a bál végéig senki sem veszi le, a játék egész komoly. A vacsora hétfogásos, könnyű, elegáns. Közben lehet táncolni, a középkori mulatságokban kevésbé jártasakat kedvesen tanítgatják. Hát ami fura volt számomra, hogy hát azért a programot egy kicsit feldobták hastánccal, meg mindenféle ilyesmivel, tehát egy fura volt, hogy ez most hogy jön egy ilyen bálhoz, na mindegy, de azért érdekes volt, és aztán következett a helyi kaszanova megválasztása. A hódítás trükkjeit kellett bemutatni, és hát egy francia vendég így mindenképpen nyerni akart, ilyen 50-es úriember lehetett, és hát annyira komolyan vette, hogy amikor csókot kellett imitálni, akkor tényleg megcsókolta ismeretlen partnerét, aki levegőt alig kapott, de érdekes volt minden esetre. Aztán az énektudást kellett bemutatni, végül ez utóbbin a francia elbukott, úgyhogy más lett a bál legjobbja, de hát az idős úr azért gyorsan megvigasztalódott. Ami még nagyon érdekes volt, hogy például a Mascarandán, de több más bálon is, gyertyával világítanak, nem elektromos izzóval, úgyhogy mindenhol gyertyafény van. Sikeresen össze is viaszoztam a zakómat, és hát akkor még durvábban néztem ki. Szerencsére egy órakor ünnepélyesen bezárják a bált, úgyhogy ezek sem ilyen hajnali tartó hatalmas monstre mulatságok, hanem 8:30-kor elkezdődik vacsora, programok, tánc, és akkor egy órakor mindenkit leterelnek a gyönyörű épületből, szépen a gyertyaoltogató eloltja a gyertyákat, a vendégek levonulnak az aulába, és aki akar még maradni, mert úgy gondolja, hogy még egy kicsit élvezné a hangulatot, az táncolhat hajnalig, de itt már nem a klasszikus reneszánsz zene van, meg nem ez a hangulat, hanem inkább ilyen diszkó hangulat. Az izgalom kedvéért azért két lengébb öltözetű hölgy is beszállt a dologba, úgy látszik a hastáncosokat egész estére kifizették, minden esetre a szervezők profik. Aztán rengeteg fotó is készült itt is, meg a fenti bál idején is, és aztán ezeket a fotókat meg lehetett nézni, és utána meg lehetett rendelni másnap a Danieli palotában, úgyhogy persze erre is gondoltak. Hát kik voltak ott a Mascarandán, meg kik voltak ott a Dózse bálon, de kik vannak ezeken a rendezvényeken? Hát többségében turisták. Egyrészt azért, mert nagyon drága az ár a helybelieknek is, hát még a turistáknak is, elmondtam nagyjából, hogy mik között mozognak ezek. Másrészt általában úgy vannak az ide látogató vendégek, hogy hát egyszer egy ilyen fantasztikus rendezvényen vegyenek részt, és hát ami az egészben a legnagyobb buli, hogy egyébként ők maguk csinálják, fantasztikussá rendezvényt, mert hogy Ausztráliából jött egy nagyon kedves pár, és hihetetlen jelmezt viselt. Akkor jöttek Franciaországba, ők is beöltöztek, olaszok, tehát tulajdonképpen maguknak csinálnak egy fergeteges rendezvényt a turisták, és hát mondom, körülbelül mondjuk olyan 70% volt becslésem szerint külföldi, és mondjuk olyan 25% volt, 30% volt olasz az ott lévőknek. Ami érdekes volt, hát persze adták ugye a helyszínt, adták a nevet a szervezők mindegyik bálnál, adták a csodálatos környezetet, azt, hogy beöltöztek tényleg a szervezők, a pincérek, mindenki, aki ott volt, tehát egyetlen egy dolog nem lógott ki, hogy fotós vagy valaki, nem, mindenki teljesen 14.-15. századi hangulatot árasztó öltözékben volt, tehát ezt nyilván az árban meg kellett fizetni, de úgy egyébként a turisták fantáziája az, ami feldobta és látványossá tette az egészet, körülbelül ennyi a bál, és a legnagyobb élmény még az, hogy ezeket a meseszép épületeket lehet látni belülről, a különböző palotákat, az elképesztő épületegyütteseket, amelyek többsége egyébként nem múzeum, úgyhogy egyébként nem tudnánk látogatni. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Velencébe vittem el önöket, meséltem az árvíz okozta problémákról, arról, hogy vajon mi lesz most az elkövetkezendő időszakban Velencében, mennyire gyakori ez a jelenség, ami miatt most szükségállapotot is elrendeltek, mi Velence jövője, milyen lesz a mobil gátrendszer, meséltem önöknek Velence történetéről is sok-sok érdekességet. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!